Testvéreim, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ahogy megszoktátok tőlem, én mindig beszélgetve szoktam veletek igét tanulmányozni. Most is ezt szeretném folytatni, ahogy elkezdtük a múltkor. Emlékeztetnélek benneteket, az elmúlt alkalomnak az alapigéjét Jelenések könyve 12. fejezetében olvastuk, és ezen a gondolatmeneten szeretnék tovább menni. A jó igehirdető olyan, hogy mindig ót és újat hoz elő az Úr tárházából, mondja Krisztus, és szeretnélek megismertetni, vagy megosztani szeretném veletek azokat az új gondolatokat, amelyeket az Úr most értetett meg velem. Lehet, hogy számotokra ezek már rég ismert dolgok, de számomra akkora örömet adtak, hogy mindenképpen el kell mondjam nektek azt, amit megértettem az Úr igéjéből. Kérlek benneteket tehát, hogy a mai alapigénket is innen Jelenések könyve 12. fejezetéből olvassuk, a 17. versből, és emlékeztetlek, illetve kérdezlek is benneteket, hogy emlékeztek erre a gondolatra, amit akkor közösen áttanulmányoztunk. Így szól tehát a 12. fejezet 17. verse: megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Emlékeztek rá talán, hogy a két fontos tulajdonságot is említettük, hogy Isten parancsolatainak megőrzői ezek, akikkel szemben ki is visel hadat? Ki is a sárkány? Emlékeztek rá, Sátán maga ugyanebben a fejezetben, a 9. versben mondja el az ige nekünk ezt. Ki az asszony? Az egyház. És akkor mit jelent az, hogy Isten parancsolatainak megőrzői? Miért is fogalmaz így az ige, hogy megőrzői az Isten parancsolatainak? Maguk a proféciák hogyan szólnak az Isten törvényével kapcsolatban, Sátán milyen támadást hajt végre? Emlékeztek, van egy hatalom, amelyről kis szarvként szól a Dániel könyvében az ige, és erről a hatalomról olvassuk azt, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és ehhez képest őrzik az Isten gyermekei az Isten törvényét. A másik gondolat pedig, amit említettünk, hogy Jézus Krisztus bizonyságtételének a tulajdonosai ők, náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele, ez pedig a 19. fejezetben magyarázza meg az ige, hogy Jézus Krisztus bizonyságtétele a prófétasság lelke, tehát az utolsó idők küzdői, akikkel szemben Sátán a sárkány harcot vív, a másik tulajdonságok szerint Jézus prófétái, akik Isten üzenetét közvetítik a világnak. És emlékeztek-e, hogy milyen gondolatot hoztunk felszínre ebből az igéből, hogy miről szól az a kifejezés, hogy az ő magvából valókkal. Emlékeztek erre a gondolatra? Krisztusiak, mert miből hoztuk fel ezt a gondolatot? Emlékeztek, az ős evangéliumról beszéltünk, ahol az Úr még a legelső ígéretként megfogalmazza, hogy ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között. Ki az a közötted? A kígyó ugye és az asszony között, tehát Sátán és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között, és ki az asszony magva? Krisztus, mert hogy ő volt az, aki a kígyó fejére taposott az élete árán, és ezért azt mondjuk, hogy ezeknek az embereknek, akik Isten választottai ebben az időben, ez a legfontosabb jellemzőjük, hogy ők az asszony magvából, vagyis Krisztusból valók. És engedjétek meg, annyira megragadta a szívemet ez a megjegyzés a szombatiskolából. A második kérdésünk mellett volt ez, és a mi osztályunkban én elfelejtettem ezt felolvasni, lehet, hogy ti ezt felolvastátok, de emlékeztetőként mégis megteszem, hogy mindjártunknak felolvasom. A Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből nagyon megrendített és nagyon megérintett ez a gondolat. Azt mondja, Isten szeretet. Úgy árad szét belőle a szeretet, a világosság és az öröm minden teremtményére, mint a fénysugarak a napból. Isten jellemvonása a szíves adás. Egész élete az önzés nélküli szeretet túl áradása. Azt mondja, legyünk tökéletesek, miként ő is az hozzá hasonlóan. Legyünk mi is áldása és világossága kicsiny környezetünknek, miként ő is az az egész teremtett világ számára. Önmagunkban semmink sincs. de szeretetének fénye ránk ragyog, nekünk pedig ezt a világosságot kell visszatükröznünk. Ha a nekünk adott javakkal jót cselekszünk, kicsiny körünkben tökéletesek lehetünk mi is, mint Isten az övében. Tehát ez egy hatalmas gondolat, hogy nem kell valami óriási dolgokat cselekednünk ahhoz, hogy Isten követői legyünk, hanem a magunk környezetében kell ezt a krisztusiságot, az ő szeretetének a fényét tovább vinnünk a világba. Kedves gyülekezet, szeretnélek akkor emlékeztetni benneteket a három tulajdonságra, tehát krisztusiak ezek az emberek. A második az, hogy Isten parancsolatainak a megőrzői, a harmadik pedig, hogy Isten prófétai népe ez a közösség. Emlékeztetlek benneteket arra is, emlékeztek a múltkor, talán szóltunk róla, de szeretném azért megerősíteni nektek, hogy az Isten prófétái mindig együtt működnek az Úr terveivel, azáltal, hogy megismerik az Úr terveit. Emlékezzetek rá, hogy Dániel prófétának a 9. fejezetében azt olvashatjuk, hogy mit cselekedett Dániel ahhoz, hogy megismerhesse az Isten terveit, és azokkal együtt tudjon munkálkodni? Mire följutott arra az elhatározása Dániel, hogy komolyan keresni fogja az Urat imában és könyörgésben? Mi vezette rá Dánielt erre a törekvésre? A proféciák kutatása, mert azt olvassuk ott, hogy megfigyelte a könyvekben minek a számát? Az esztendők számát, hogy 70 esztendőre kell elteljen Jeruzsálem omladékai fölött, és utána az Úr hazaviszi az övéit. Tehát megismerte az Úr terveit, és az Úr terveinek az ismeretében tenni kezdett, elkezdett könyörögni, imádkozni, és aztán tudjuk a történet folytatását. Testvéreim, a másik dolog, lehet, hogy ezt nem említettem nektek. Van a Tisztűz példázatában egy nagyon fontos gondolat, és ez nagyon megragadta a szívemet. Szóltam nektek erről a múltkor? Lehet, hogy nem. Emlékeztek rá, mikor mind a két tábor, az értelmes és a balga szüzek is elszunnyadnak és elalszanak. Mi volt a kettő között a különbség, a lényegi különbség, ami a két társaságot elválasztotta egymástól? A Szentlélekkel való kapcsolat, miben volt nekik az olaj, miben világított az olaj? A lámpásukban. Nagyon egyszerűen tudjuk, hogy az igében a lámpás az micsoda? Az ige. És felteszem nektek a kérdést, hogyan juthatunk mi az ige lámpásának a világosságához, a Szentlélek olajához, lehetséges-e másoktól venni hozzá az olajat? Nagyon elgondolkodtatott. Honnan tudjuk, hogy nem lehet? Maga a példázat is elmondja, emlékeztek rá, hogy amikor fölébrednek és rádöbbennek a balgák, hogy nincs olaj a lámpásukban, akkor mennek az értelmesekhez, akik felkészültek, és kérnek tőlük. És azok mit mondhatnak? Nem tudunk adni. Nyilván nem azért, mert irigyek és nem akarják megosztani, hanem egyszerűen a törvényszerűség, ami emögött rejlik, azt mondja, hogy nem lehetséges az, hogy másoktól kapjunk olajat. Testvéreim, mit jelent az, hogy másoktól akarunk olajat venni? Részint. Másrészt engem a másik hitélete és a másik, hogy is fogalmazzak nektek? Most lehet, hogy egy kicsit idegen lesz, amit mondok. A mi közösségünkben nagyon elterjedt gyakorlattá vált a rengeteg előadásnak a hallgatása. Kazetta, kazetta hátán, CD, CD hátán megy a testvéreinknél, a barátainknál. De testvéreim, mi ez? Meggyőződésem, hogy ha ez nem arra sarkal bennünket, hogy önálló igekutatással magunk ismerjük meg az Úr akaratát, ezzel azt a kísérletet tesszük, amit a Tízfűz példázatában úgy olvasunk, hogy adjatok nekünk olajat. Az a felismerés, amit mások ismernek fel, nem mi magunk, az olaj mástól. És azt a kényelmes helyzetet idézheti elő, hogy van világosságunk, van valami, ami megvilágítja számunkra az igét, de az nem az, ami minket erősít meg. Úgyhogy hadd bátorítsalak benneteket a mai igehirdetés által is, hogy ne azt hallgassátok, amit én most el fogok mondani, én most elmondom, amit én megértettem az igéből. De bátorítson és sarkaljon benneteket arra ez a mai délelőtt, amit ma együtt töltünk, hogy ti magatok kezetekbe vegyétek az igét, ne pusztán a szombatiskolát, ne pusztán könyveket, ne pusztán előadásokat, hangszalagokat, CD-ket, hanem vegyétek elő az igét, és értsétek meg magatoknak az Úr igéjét, mert nem lehet mástól olajat venni. Éppen a héten is zajlott az előadás sorozatunk Győrben, és ott olyan érdeklődés mutatkozott a bibliai vázlatproféciákkal kapcsolatban, hogy a 11 vázlatproféciát végigvesszük a hallgatókkal, és két alkalommal ezelőtt Máté evangélium a 24. fejezetének a tanulmányozása volt terítéken. És emlékeztek rá, itt is mondtam nektek, hogy mi Jézus Krisztus legfontosabb üzenete Máté 24-ben az övéihez, mitől kell a leginkább óvakodnunk, mi lesz a legfontosabb jele annak, hogy az ő eljövetele közel van? A hitetés, amire háromszor is visszatér, emlékeztek rá. És feltettem a hallgatóknak a kérdést Győrben, hogy mondják meg, én félrevezethetem önöket, amikor szólok önöknek a Szentírásról? Megdöbbentő a kérdés. Félre? De még mennyire? Én is érthetek valamit rosszul. De testvéreim, örömmel várom azt, hogy ha valamit úgy láttok, hogy nem helyes, a béreaberiekhez hasonlóan ti nézzetek utána, és hogyha nem úgy van, akkor erősítsük, bátorítsuk, és igazítsuk helyre a másikat. Ne az legyen, csak hallgatunk, mert olyan komoly lesz a hitetés, hogy ha lehet, az ördög el akarja hitetni még a választottakat is. Testvéreim, ennél fogva szeretnék egy pár dolgot megosztani veletek, amit én értettem meg, és még egyszer nem az a célom, hogy elfogadjátok azt, amit én mondok, hanem hogy arra bátorítsalak benneteket, hogy ti magatok örömmel és lelkesen vegyétek kezetekbe a Szentírást, és kutassátok azt. Kérlek benneteket, lapozzatok velem most Dániel próféta könyve második fejezetéhez. Szerintem ezt a fejezetet kívülről tudjuk, de meg kell mondjam nektek, hogy egy bizonyos dolgot én nem értettem belőle, vagy nem értettem meg belőle úgy, mint most. Szerintem kívülről tudjátok az álmot, amely ebben olvasható. A Dániel könyve második fejezete az egy kulcs az egész Szentírás történelem szemléletéhez. Emlékeztek rá, hogy Dániel könyve második fejezetében már beszéltünk is róla, mi olvasható? A nagy szoborról szóló álom. Ugye ez tulajdonképpen kinek jelentetett meg? Nabukodonozor királynak. Dániel csak a magyarázatát kapta, de nyilván az álmot is látta, amelyet aztán el kellett mondjon a királynak. Fel tudjátok-e sorolni a szobrot, és hogy milyen összetevők mikor jelennek meg? Mi a legelső összetevő, amiről a királynak szól? Az aranyfej. Dániel megmagyarázza neki, hogy ez te vagy magad. Ugye a te általad vezetett babiloni birodalom. Jön utána a ezüst, méd-perzsa birodalom, bronz, görög vagy hellén birodalom, utána jön a római, a vas, ugye két részű birodalom, és utána jön az érdekes, és ezzel kapcsolatban szeretném megosztani veletek a gondolataimat. Mi jön utána? Mikor jelenik meg a cserép?
475-ben.
Testvéreim, itt a lényeg, majdnem jó, majdnem jó. Emlékezzetek vissza most a testhez, hogyha magatok elé gondoljátok, hogy olvassuk Dániel könyve második fejezetében? Mikor jelenik meg a vas? Nézzük meg, a 33. vers már a magyarázat részénél. Nézzétek meg, 33. vers, lábszárai vasból, lábai pedig, tessék, lábfejek részint vas, részint cserép. Igaz? Ennél fogva a lábfej, és még mi van cserépből? Lábfejek és az ujjak. Tökéletes. Testvéreim, figyeljétek meg, ugye mi történt 476-ban? A nyugat-római birodalomnak a széthullása, és hogy mondja a Bibliánk, ugye párhuzamba állítható ez a négy fém, a Dániel 7-ben olvasható négy állattal, igaz? Emlékeztek rá. El tudjátok mondani nekem a négy állatot? Oroszlán, az oroszlán volt a babiloni, medve, ez volt a médo-perzsia, hány fejjel? Emlékeztek, négy fejjel. Ez a görög birodalom, ugye a Nagy Sándori elhult, tehát halál után jött a négy vezér, és utána jön az állat, amelyik? Nincs egy, csak egy feje van, és hány szarva van? Azt mondja, hogy ebből az országból mi támad? Tíz király, tehát tíz országra esik szét. Na most, felteszem nektek a kérdést. Párhuzamba állítva az állatokat a szoborral, a tíz szarv minek felel meg? A tíz lábújnak. Mikor következett be ezek szerint a római, nyugat-római birodalom szétesése és szarvakra hullása? Időszámításunk szerint 476-ban. Na most, felteszem nektek a kérdést. Mikor jelenik meg a cserép? Az újaknál jelenik meg, vagy korábban? Tehát egy olyan dolgot kell keresnünk a cserép megjelenéséhez, amelyik korábban jelenik meg. Igaz?
A népvándorlás előtt.
Hát a népvándorlásbeli dolgok azok megindulnak már, ugye támadják a birodalmat, de a bukást azt 476-ban idézik elő. Na de testvéreim, mit mond az ige? Olvassuk el!
Akkor mi az agyag?
Hát ez az! Erről szeretnék ma veletek beszélni. Hogy mi az agyag? Mert én mindig azt gondoltam csak, hogy oké, rendben van, az agyag megjelenik, és ez adja a törékenységét, igaz? Ez adja a törékenységét. Meg az, hogy ugye a vas és a cserép nem elegyedik egymással. Olvassuk el Dániel magyarázatát. Nézzétek, így mondja. Azt mondja, a 41. verstől kezdődik a lényeg. Így olvassuk. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszlik. A birodalom két felé oszlik, de lesz benne a vas erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. Mit mond a Bibliánk erről? Azt mondja tehát, hogy mielőtt bekövetkezik a nemzet államokra való, a tíz szarvra vagy a tíz lábújra való szétdarabolódás, ez az elem már megjelenik, a birodalom kétfelé oszlik, még a birodalom bukása, illetve nemzetállamokra való szétesése előtt. Testvéreim, gondolkozzatok el, hogy az álomnak melyik elemével mutat látszólagos rokonságot a cserép. Nagyon fontos a kérdés ebben a formájában. Az álom melyik részével mutat látszólagos rokonságot a cserép? Gondoljátok végig az egész álmot. Még egyszer mondom, az egész álmot. Hát a Rómának melyik az anyaga? Ugye a lábszárakat látjuk.
De most nem az álom, amelyet
jöttem. Ha nem?
A Vatikán kialakulására.
Majdnem igaz. De majd mindjárt látni fogjátok, hogy mennyire tökéletes és mennyire pontos a jelkép. Figyeljétek meg, ez egy döbbenetes dolog, ha belegondoltok, a cserép, ha belegondoltok, a kővel rokon. Mi a kő? Még pontosabban. Emlékeztek rá, hogy a kő, ami leesik kéz érintése nélkül, honnan származik? Ezt nem szoktuk figyelni, de nagyon fontos. És nagyon érdekes, hogy a hegy, amiről származik, az micsoda? Isten országa, mert emlékeztek, amikor a kő leüti a szobrot, és maga betölti az egész földet, akkor maga is mi lesz? Isten országa kialakul, hiszen azt mondja, hogy azoknak a fejedelmeknek, az országoknak az idejében támaszt az egek isteni birodalmat, amely soha örökké meg nem romol. Na akkor most figyeljétek meg ezt a döbbenetes jelképet. Ugyanis én mindeddig úgy gondoltam, hogy Róma átöröklése az a vasban érhető tetten. Mert azt mondja Dániel, emlékeztek, így olvastuk, hogy lesz benne a vas erejéből. Gondoljátok meg, hogy mit jelent az, hogy a cserép rokon, vagy legalábbis hasonlóságot mutat látszólag a kővel. Mit igényel magának az a vallási és a birodalom részeként működő hatalom, amely megjelenik ezek szerint itt? Mit mond magáról az egyház? Tessék? Hogy tökéletes, de nem is pusztán erről van szó. Mit mond magáról ugye az a hatalom, illetve annak a vezetője, akit jelenleg újra választanak? Hogy ő Krisztus földi helytartója. És olvassátok el, fantasztikus a szombatiskolánk, vagy javaslom nektek, olvassátok el, Vankó Zsuzsának van egy nagyszerű könyve, ismeritek, a Jézus Krisztus apokalipszise, ahol a négy vázlat proféciát a testvérünk földolgozza. Szó szerint azt igényli magának az egyház, hogy ő a földi Isten országa. Ő a földi Isten országa. Felteszem nektek a kérdést. Mikor jelenik meg a cserép? A nemzetállamokra való széthúzáskor, vagy az előtt? Előtt. Mikor jön létre az egyház és a világ között először a parázna szövetség? Mikor indul meg ez a folyamat? Emlékeztek rá? Mikor adja ki a Konstantin és a társa a türelmi rendeletet? 313-ban emlékeztek a proféciában, mondja a második levélben, a szmírnai levélben, hogy lesz 10 napig való nyomorúságtok, és utána megindul egy döbbenetes folyamat, majd erre is szeretnék kitérni. Testvéreim, nézzétek meg, hogy milyen fantasztikus, pontos a bibliai jelkép. Megjelenik egy Isten országához hasonló hatalom, de a birodalom részeként. Mert azt olvastuk itt a 41. versben, hogy a birodalom oszlik két felé. Lesz egy világi oldala, ez a vas, és ezek szerint lesz egy másik oldala, az egyházi oldala, ami még a nemzetállamokra való széthullás előtt jelenik meg. Így van, vagy nem? Olvassuk tovább Dániel magyarázatát. Figyeljétek meg ezt. Azt mondja, hogy a lábujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Testvéreim, megdöbbentő dolgot lehet látni a történelemben, ugyanis azt látjuk, hogy Róma stratégiája a történelemben folyamatosan követhetően mindig mi volt. Van-e önálló, komoly fegyverzete mondjuk a svájci gárdán kívül a Rómának? Ugye volt egy bizonyos időszak, amikor egy kis területét uralta az itáliai félszigetnek, de igazából komoly ereje sosem volt. Emlékeztek rá, az 538-as kezdeti időpont az minek volt köszönhető? Hogy a kelet-római császárság felszabadította a gótoknak az elnyomása, az állandó fosztogatásai alól, és egy másik hatalom erejére támaszkodva indult meg igazán a felemelkedés útján. Emlékeztek, mikor a kelet-római császárság elesett, akkor kivel kereste a frankokkal? Manapság kivel keresi a Európával meg Amerikával? Tehát azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy ez a törékeny vallási hatalom állni tudjon, szüksége van minek az erejére? A vasnak az erejére. Fantasztikus a kép, és csodálatos. Nézzük a másikat. 43. vers, és itt jön, ami egészen elképesztett. 43. vers, figyeljétek meg. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. Képzeljétek el, utána néztem sok fordításban, említettem nektek a múltkor is, hogy mindig több fordításban megnézem, hogy mit fordítanak ezzel kapcsolatban, és képzeljétek a többi fordításban, mit fordítanak itt az emberi magáltal való egyesüléssel kapcsolatban. Nincs nálatok más fordítású biblia? Nem használ valaki másfajtát?
Emberek utódaival,
de még más fordításban képzeljétek, azt mondja, hogy házasság útján. Hogy házasság útján. És most szeretném, hogyha ezzel párhuzamosan ellapoznátok velem Jelenések könyve 2. fejezetébe. Kérlek benneteket, lapozzunk Jelenések könyve második fejezetébe, és nézzük meg, hogy a Bibliánk milyen elképesztő dolgot mond ezzel kapcsolatban. Emlékeztek rá, hogy itt a Jelenések könyve első három fejezetében magának Jézus Krisztusnak az üzeneteit olvashatjuk. Ugye a testvérünk ezt is mondta, hogy arról a Jézus Krisztusról szóljunk itt, akinek a megváltásunkat köszönhetjük. Hát az ő üzeneteit olvashatjuk Jelenések könyve második és harmadik fejezetében a gyülekezetekhez szólóan. Testvéreim, emlékeztek-e rá, hogy milyen gyülekezetek vannak? Az első négyet fel tudjuk-e sorolni? Legalább, hogy melyik időszakra tehetőek a gyülekezetek? Emlékeztek, volt az első, az efézusi gyülekezet, az melyik időben határolható be? Az apostoli kor, ugye nagyjából az első század végéig húzhatjuk meg a határt. A második gyülekezet, a szmírnai gyülekezet, meddig, ott egész pontosan meghúzhatjuk? 313. Utána következik az a korszak, amit említettünk, ugye a cserép megjelenésének az ideje, igaz? Ezt elmondhatjuk. Emlékeztek rá, hogy még visszatérünk egy kicsit a cserépnek az ügyére, miből látszik, hogy a vallási elem megjelenik a birodalomban, mint hatalmi tényező. Emlékeztek rá, hogy maga Konstantin császár nem egyszer, hogy is mondjam, elnökölt keresztény zsinaton. Emlékeztek, mikor olvassuk például a történelmi dokumentumokban, hogy sokszor teológiai vitákban a császár hozta közelebb egymáshoz a vitázó keresztény püspököket. És aztán a század végére már olyan nyilatkozatokat tettek maguk a császárok, akik elmondták, hogy kik azok, akik katolikus keresztények, és kik azok, akik nem. Pedig az még a 300-as évek végén van, már pedig a lábújakra és szarvakra tagozódás elmondtuk, hogy 476-ra tehető. Tehát látjátok, hogy a cserép megjelenik már jócskán a lábújakra és szarvakra tagozódás előtt. Nézzük meg, hogy hogyan szól a harmadik üzenet Jelenések könyve második fejezetében az Úr népéhez. És különösképpen én a panaszt szeretném most figyelmetekbe ajánlani. Jelenések könyve második fejezetének a 14. verse, tehát elmondhatjuk, hogy a harmadik egyház, a harmadik gyülekezet korszaka melyik esztendőtől indítható, időszámításunk szerint 313-tól, ekkortól jelenik meg a cserép a birodalom testében, mint hatalmi tényező a vallási, az Isten országát képviselő ág. Illetve hát nem az Isten országát, hanem ő mondja magáról, hogy az Isten országát képviselő ág. Nézzétek meg, mennyire döbbenetes ez. Ugye azt mondjuk, hogy a vas és cserép emberi magáltal, házasság által akar egyesülni. Ugye az egyház kinek a felesége? Krisztusnak a felesége. Tehát mindenféle más házasodási, összeadódási szándék az parázna kapcsolat és parázna közösség. És nézzük meg, hogy hogyan szól erről a kérdésről a harmadik gyülekezetnek szóló krisztusi üzenet. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította. Hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. Testvéreim, kicsit gondoljuk át, hogy mit is jelent ez a prófétai kép. Emlékeztek-e, ki volt Bálám? Mert Isten prófétája volt. Mit mondott magáról, emlékeztek, mikor fent állt a hegytetőn, és elkezdte az ő példázó beszédét? Még maradjunk csak ott, hogy ő magáról mit mond. Azt mondja, a Bálámnak a milyen embernek a szózata?
Isten ember.
Testvéreim, emlékezzetek rá, a megnyílt ember, megnyílt szemű ember szózata. Ilyeneket mond magáról, emlékeztek? Aki látja az Istent, emlékeztek, ilyeneket mond? Azért felteszem nektek a kérdést. Bálámnak, amikor ezt a szózatot mondja, megvan-e még ez a tisztánlátása? Honnan tudjuk? Ennél sokkal jobban látjuk, hogy már nem volt meg a látása. Mert valaki látta az angyalt, és valaki meg nem látta. Bálám pedig azt mondja magáról, hogy ő a megnyílt szemű ember. aki látja az Istent. És gondoljátok meg azt az ellentétet, ami a történetben mutatkozik, és Bálám szavaiban mutatkozik. Megvan még ennek az embernek a nyitott szeme, a tiszta látása? A szamara látja. Gondoljátok meg, milyen érdekes ez, hogy egy egyszerű állat látja az angyalt, ő meg nem. Na most felteszem nektek a másik kérdést. Mi volt az, ami Bálám szívében előidézte ezt a változást? A pénz, a vagyon, a gazdagság szeretete. És meg akart-e ő felelni a gazdagság vágyának, amikor fölment Bálákkal a hegy tetejére? Meg. Miért nem tudta elmondani az ő átkát, amelyet szánt Izraelnek? Mert az Úr nem engedte meg. És emlékeztek rá, nem tudta az ördög keresztül vinni az Isten népe elleni támadásait, mert mi lett volna a cél, mi lett volna Bálám átkainak az eredménye, mit idézett volna elő a moábitákban, hogy bátorsággal megtámadják őket, nem? Mert hogyha látják, hogy az Úristen profétája megátkozza Isten népét, akkor nagyobb bátorsággal támadnak neki az ellenségnek, igaz? Mert nyilvánvalóan tudták, hogy Bálám az Isten profétája. De Sátán így nem tudott célt érni. Ha ezt visszavetítjük a történelmi korra, akkor azt láthatjuk, hogy Sátán hogy akarta az Isten népét eltüntetni erről a világról? Üldözés által, mágia halál, oroszlánok elévettetés, lemészárlás, gyilkolás által. De így nem ment. És amikor Sátán nem tudott célt érni erőszakkal, mikor Sátán nem tudott elérni a célját úgy, hogy majd a moábiták megtámadják Izraelt és megsemmisítik, akkor mi volt a másik mód? Az, amit itt olvasunk, hogy Bálám kiokosította Bálákot mire? Hogy az Isten népén nem fog varázslás, nem fog támadás. Mindaddig, amíg ők az Isten szolgálják, amíg az Isten útjához ragaszkodnak, addig sérthetetlenek. De mihelyt elfordulnak az Úrtól, és mihelyt nekiállnak pálványozni, és nekiállnak panáználkodni, törvénytelen, helytelen szövetséget keresni a világgal, onnantól kezdve elejthetőek. És mi történt akkor, amikor megindult a császári kegyelem folytán a kereszténység befogadása a birodalomba? Az addig üldözött püspökök, üldözött egyház hirtelen türelmet, majd hatalmi pozíciót kapott, és olvassátok el a történelmi dokumentumok, benne vannak Vankó testvérnőnek a könyvében is, leírják, hogy micsoda hatalmas juttatásokat, javadalmakat utalt ki a császári kormányzat a keresztény püspökök számára. Szinte esztelen költekezésbe kezdett az egyház. És testvéreim, gondoljátok meg, miként Bálám, az akkori keresztény püspökök is nekiálltak a világi szövetségnek, a nyugalom, a békesség és a megszerezhető vagyon érdekében, és ezekkel az emberekkel ugyanaz történt, mint Bálámmal, úgy gondolták még mindig, hogy látják az Istent. Hogy vele vannak kapcsolatban. Hogy ők a megnyitott szemű emberek. De közben mire tanították meg a császárt, és minek az útját egyengedték? Hogy az Isten népét félrevezessék, hogy az Isten népe egyen a bálványáldozatokból és paráználkodjon. És most visszautalnék nektek, testvéreim, Dániel könyve második fejezetére, mit mond? Azt mondja, emberi mag által akarnak egyesülni, vagyis, hogy házassági, parázna szövetség által akar a cserép, a vassal egyéleni, de nem egyesülhetnek. De végig megy a történelem folyamán ez a kísérlet, hogy a vas és a cserép a világi és a vallási ág valahogy szövetségre lépjen, és szövetséget tudjon találni egymással. Lapozzunk egy kicsit tovább gondolatban, testvéreim. Látjátok tehát, hogy a cserép, az a vallási ág, ami megjelenik a birodalomban, de megjelenik még a széthullás előtt. Most felteszem nektek a kérdést. Dániel 7. és 8. fejezetében milyen csodálatos jelkép az, mikor jelenik meg, mint világi hatalom a pápai hatalom? Mi a világi hatalomnak a jelzése, amikor már a birodalom széthullik? Mi az az egyszerű kép, ami 10-ben jelenik meg az állatokon? A szarv, igaz? 10 király támad. És emlékezzetek rá, mikor jelenik meg a kis szarv?
már 9
marad. Már 9 marad? Na de most akkor tegyük fel a kérdést, testvéreim. Mikor jelenik meg az a kis szarv? Ott vannak már a 10 szarvak, vagy nincsenek? Mi történik a 10 szarval? Olyan, mint mikor a tejfog, emlékeztek, jön kifelé, illetve a tejfogak már ott vannak a helyükön, és jön a végső fog, mi történik a tejfoggal? Mint egy kitúrja maga elől, figyeljétek meg, hogyha más fordításban is megnézitek, valahogy ez a kép jön ki belőle, hogy ott van az a 10 szarv, és akkor 3-at kipöcköl maga elől a kis szarv, amely megjelenik. Mikor jelenik meg ezek szerint a szarv? A lábujjak megjelenésével együtt? A 10 szarv megjelenésével együtt? Vagy utána? Mikortól tehető a pápai hatalomnak a kora, és meddig tart a más, illetve a gyülekezeti harmadik korszak? Ennek is meg lehet határozni pontosan az idejét, mert a Szentírás 7-szer mondja el ennek az időszaknak a teljes hosszát, amelynek ez a pontja a kezdeti pontja. Az 1260 évnek a kezdeti időpontja melyik időpont? 538. Testvéreim, mikor jelent meg a cserép időben? A 300-as években, látjátok a lábfejnél, és mikor jelenik meg a kis szarv? 538-ban, már a lábujjak szétesése után. Igaz? Hát valami elképesztő jelkép. Megmondom őszintén, ezt én soha nem értettem még így, hogy ennyire pontosan benne van az idő meghatározási sorrend a jelképekben. Nézzetek most ismét, szerintem nyitva van még a Bibliátok Jelenések könyve második fejezetében. Kérlek benneteket, hogy most a negyedik gyülekezethez szóló levelet vegyük szemügyre. A negyedik gyülekezethez szóló levelet vegyük szemügyre. Figyeljétek meg, hogy azt mondtuk tehát, hogy a harmadik gyülekezeti kor a 313-as esztendőtől tartott az 538. időpontig. És itt, ahogy a testvérünk is nagyon szépen leírja, a leghosszabb gyülekezeti levél következik, mintegy jelezve, hogy ez a leghosszabb kor lesz, amely innentől kezdve előttünk áll. Ez a Tiatirabeli gyülekezethez írott levél, tehát 538-tól kezdődik, és tart nagyjából az 1600-as évek végéig, az 1700-as évek elejéig. Mi ebben az időszakban az Isten üzenete megint csak panaszként az ő gyermekeihez? Olvassuk együtt a 20. verset. Mi is jelent meg akkor az 538-as esztendőben, ha a szarvakat nézzük? A kis szarv megjelenése a római hatalomnak az elindulása, de már mint világpolitikai hatalomnak az elindulása. Így olvassuk tehát a 20. versben, Jelenések könyve második fejezetében. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Milyen hasonlóságot látunk a harmadik gyülekezetnek szóló elmarasztaló üzenettel? Nézzétek meg még egyszer a bálámos igeverset, így olvassuk a 14. verset, de van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Van hasonlóság a két üzenet között? Ugyanaz a probléma, hogy ugyanaz a tanítás, ugyanaz az elgondolás vonul tovább az elhajolt és elfordult cserép által jelképezett hatalmi egyház dolgaiban, mert a feladat és a tevékenysége ugyanaz, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Nézzük meg akkor, mi a különbség. Mi a különbség Bálám, és mi a különbség Jézabel személye között. Bálám az Isten profétája volt, emlékeztek rá? De a gondolkodása, a látása eltorzult és megromlott. Jézabel viszont mi volt? Egy pogány királynő. Emlékezzetek vissza Jézabelnek a tevékenységére. Mi jellemezte az ő tevékenységét? Akhábot folyamatosan befolyásolta, egyrészt, mire befolyásolta?
Arhossa.
Tessék?
Hát, hogy imádja a bálványa.
És Jézabelre emlékeztek, mikor szól például az Isten profétáinak a helyzetéről. Kiírtotta a profétákat. Emlékeztek, ha jól emlékszem, 50-50 profétát rejtett el valaki egy barlangban, és úgy táplálta őket titokban, 50-et vagy 100-at, nem emlékszem most pontosan a számít, ha 50 emlékeznék. Ugyan valami ilyesmi van, 50-50 profétát. És mi jellemezte ezt a Jézabelt az Istennel szemben? A bálvány áldozatok, a papokat etette, itatta egyrészt, másrészt volt egy hatalmas dolga még, amikor az Isten nyilvánvaló bizonyságát adta, hogy ő az egyedül igaz Isten. Kármel hegyén emlékeztek? Meghajtotta magát az Isten szava előtt? Megfenyegette Illést, hogy ahogy te cselekedtél a Baálnak, az Asera profétákkal, én úgy cselekszem veled. Tehát mi volt a legnagyobb jellemzője Jézabelnek? Az volt, hogy az Isten igaz szolgáit, az igaz követőit kiirtotta. Ezzel szemben egy teljes papságot állított és pénzelt és etetett, akik az Isten népét félrevezették, és emlékezzetek Dániel próféta könyve 8. fejezetében, mikor a feltámadt királlyal kapcsolatban mit is mond, hogy egy egész sereget rendel az Istennek való szüntelen áldozat ellen. Emlékeztek rá? Mi volt ez a sereg, amely rendeltetett a szüntelen áldozat ellen? Mi volt az Isten népe számára a szüntelen áldozat? Reggel és este bűnért való áldozat. A kenyerek asztala, a világosság olaja, minden, ami az Isten szolgálata volt, minthogyha Isten és az ő népe közé állt volna be az a sereg, emlékeztek? És akkor az emberektől elvette az igaz bűnbocsánat lehetőségét a katolikus egyház a pápai vezetéssel. A bűnbocsánatnak az ügye teljesen elveszett, olyan szintig romlott meg, emlékeztek, a reformáció idejéig, hogy már pénzért árulták a bocsánatot. Testvéreim, gondoljátok meg azért, milyen megrendítő, pontos a bibliai lejegyzése ennek a prófétasszonynak. És azt olvassuk, hogy amikor már látszik, hogy az Isten sújtó ítéletekkel jön hozzá, mert nézzétek meg, mit ír a 21. 22. versben. Így olvasom. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából. Mi volt az egyháznak a paráznasága? Összeadta magát a világi hatalommal, éppen erről beszélünk, emlékeztek, hogy a vas és cserép egymás mellett van, mert a cserépnek folyton szüksége van a vas erejére. Miért van szükség a vasnak a cserép erejére? Mert mit képvisel a cserép, az egyház, az emberek fölött? A világ uralkodik az emberek teste felett, de az egyház uralkodik az emberek lelke felett. Döbbenetes dolog. Ez a szövetség áll össze, és folyamatosan próbálnak, mint egy parázda szövetségben összeadni. És azt mondja, hogy adott az Isten megtérni való időt az egyháznak. És mennyi időt adott? Gondoljátok meg, hogy 538-tól 1798-ig mekkora hatalmas időt kapott ez a társaság. És azt olvassuk itt, hogy ímé ágyban, ja, de és így folytatja a 21. és majdnem a legényeget nem olvastam, hogy és nem tért meg? Nem változtatott a hozzáállásán. És nézzétek, milyen fantasztikus itt a 22. vers, hogy íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. És emlékezzetek rá, mit mondott az egyház, hogy mi ő ebben a világban? Én vagyok az Isten országa. Az én vezetésemmel Krisztus papjai uralkodnak. És emlékezzetek rá, hogy az Úr hogyan próbált fáradozni ennek az eltévejedett népnek a megtérésén? Olvassátok el a Jelenések könyve 8. 9. fejezetét, mikor jönnek a különböző népek, és különösen a 9. fejezetben, mikor elolvassátok, mikor jönnek az oszmán török seregek. Olvassátok el a 9. fejezet végén, így olvassa, hogy az Isten azért engedte meg, hogy az emberek megtérjenek az ő bálványimádásukból. Emlékezzetek rá, ha voltatok már a Mátyás templomban fönt Budapesten. Voltatok már az altemplomban lent? Milyen jellegzetessége van az altemplomban található keresztény szobroknak? Minek össze van törve az arca? Nézzétek majd meg! Ugyanis a muszlim vallásban, Mohamed követőinél nincs lehetőség ember vagy bármilyen ábrázolást készíteni. És szó szerint úgy tekintették a katolicizmust, a megromlott kereszténységet, hogy ezek báványimádók. És nem azok voltak?
Igen.
Mit változtatott meg az időket és a törvényt, hogyan változtatta meg az egyházi hatalom? Melyik törvényt húzta át egy biztos mozdulattal, emlékeztek rá? A második parancsolatot, ne csinálj magadnak faragott képet. Ugye azt a szombat rendelkezését is megváltoztatta, utána pedig a tizediket kettévágta. És gondoljátok meg, milyen tökéletes, azt mondja, az Úr ágyba veti őt. És elmondja a testvérünk például a könyvében, olyan nagyszerűen írja le, hogy hány járvány söpört végig Európán. Emlékezzetek, pest is, kolera. És nem vették észbe, hogy emberek, hogyha ezek tényleg az Isten papjai lennének, hát akkor ennek nem lenne szabad megtörténnie. És azt mondja, hogy ágyba vetem őt, hogy megtérjen, de nem tért meg. Testvéreim, egészen megdöbbentő ez, hogy gyakorlatilag arról szól ez a rész is, már látjátok a vas és cserép paráznaságáról folyamatosan, Bálám tanításában mi volt a lényeg? Egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Jézabel tanításában mi volt a lényeg? Egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. És testvéreim, itt vagyunk az időknek a végén. Már említettem nektek Jelenések könyve 17. fejezetét. Itt volt két jelképe ezeknek a hamis tanítóknak, ugye volt egyszer Bálám, aztán jött Jézabel, és a mikorunkban hogyan jelenik meg ez a hamis tanítás és hamis tanító? Milyen neve lesz már fölírva a homlokára? Titok? A nagy Babilon, a föld paráznáinak és utálatosságainak anyja. És emlékeztek, hogy milyen kép van ezzel párhuzamosan Jelenések könyve 17. fejezetében? Hogyan kerül elő ez az asszony? Hogyan látjuk őt? Milyen helyzetben? Ül egy veres fenevadon, emlékeztek rá? És mit mondtunk a múltkor, emlékeztek, hogy mit jelképez ez a kép, amit az Isten itt elénk állít Jelenések könyve 17. fejezetében? Mi a fenevad? Mi a fenevad? Minek a jelképe? A világi hatalomnak, az egyház meg az állami hatalomnak. Nézzétek meg, melyik kerül elő megint? Látunk egy fémet, meg látunk egy cserepet egymás mellett. És megint hogyan próbálkoznak ezek egyé lenni? Mint ahogy a vas és a cserép emberi mag házasság által próbálnak, már megint parázna szövetséget alakít ki az egyház az állammal. És nézzétek meg, milyen döbbenetes a kép. Emlékeztek, hogy a testvérünk is mondta, emlékeztek, mondtam nektek ezt a példát a lovassal. Emlékeztek rá? Hogy amikor van egy ember meg egy ló, akkor azt nem úgy mondjuk, hogy ember meg ló, hanem az egy
lovas.
Erre föl azt mondom Jelenések könyve 17. fejezetéből, hogy ez egy ilyen fenevadas. Értitek ugye a képet? Mert van egy szörnyeteg, meg rajta egy asszony. Ki adja az erőt az előrejutáshoz? És ki adja az irányítást? Az egyház. Testvéreim, ennek az idejében élünk most mi. Ennek meggyőződésem most ül föl az asszony a világ hátára. Nézzétek meg, ugye Magyarország miniszterelnöke mondott egy madridi beszédet, ha jól emlékszem. Megdöbbentően síkra szállt ez e felé, a dolog felé. És azt kell mondjam nektek, testvéreim, hogy itt van a nyakunkon egy pápa választás. Nagyon nagy jelentőségű lehet ez a mostani esemény, mert gondoljátok meg, megmondom őszintén, biztos olvastátok már a híreket, ilyeneket írnak például olasz meg német lapok, hogy a pápa természetes utódja Erdő Péter. Gondoljátok meg, milyen hatalmas erő lehet egy olyan pápa, amely egy olyan országból kerül ki, amelynek a miniszterelnöke a legnagyobb prófétája, hogy az egyház és az állam szövetségre lépjen. Ha az Úr kegyelmes hozzánk, akkor nem így lesz, de gondolkozzatok el rajta, mi lesz, ha így lesz.
Akkor is kegyelmes
lesz hozzánk, mert akkor meg az a kegyelem, hogy nagyon hamar vége lesz a dolgoknak. Tehát azt kell mondjam, miért értettem így a kegyelmet, mert magunkat, áldja meg az Úr, magunkat, magamat annyira készületlennek érzem arra a nagy küzdelemre, amit ezek az események előre vetítenek. Ugye azt mondja az asszonyról, aki ül a szörnyeteknek a hátán, emlékeztek, miket mond, hogy mitől részeg? Bárpedig azt jelenti, hogy a folyamat megy tovább, ugye elkezdte a folyamatot Bálám. folytatta Jézabel, és befejezi ezt az egészet a Babilon nevű asszony, és azt mondja, nem tudjuk, hát mondjuk én nem akarom így őt nevesíteni, mert itt nem egy emberről van szó konkrétan, hanem maga a hatalom, amelyet ugye megjelenni látunk. Testvéreim, hatalmas dolgok küszöbén állunk. Mi itt az Isten gyermekei a végidőben? Ezek a hatalmak, emlékeztek rá, azt mondja Sátán, hogy megharagudott a Sátán, a sárkány az asszonyra, és háborút készít egyebekkel az ő magvából, vagy arról Krisztusból valókkal, az Isten parancsolatai megőrzőivel, akiknél van a Jézus bizonyságtétele. Ezek a hatalmak nem azért vannak pusztán, hogy uralják a világot, hanem ennél sokkal hatalmasabb dolgot mond nekünk Jelenések 12-17. A világ a zsebükben van. Azt mondja a Bibliánk a 13. fejezetben, hogy mi történik a fenevaddal és a világgal, milyen összefüggésben van a világ minden népe és a fenevad?
Csodálatos.
A zsebében van. Nézzétek meg, a világ legfontosabb politikai eseménye jelenleg a pápa választás, nem? Mindenhol a főcímben, a legelső helyen. Ez a legfontosabb kérdés. Testvéreim, gondoljátok meg, hogy ezek a hatalmak nem másért vannak, mint hogy Sátán hadat viselhessen az Isten gyermekei ellen. Két módszere lesz az ördögnek arra, hogy az ő népét eltüntesse. Ez a két módszer a történelemben mindig ugyanaz volt. És ma is foglalkoztunk vele. Az egyik módszer az, hogy elpusztítsuk, ha ez nem megy, akkor jön a csel, megtanítja Bálám Bálákot, Konstantin kegyelmet ad a keresztény püspököknek, és most, testvéreim, mi lesz? Nem tudjuk. Vagy üldözés, vagy pedig olyan hitetés, ami még a választottakat is elejteni szándékozik. Testvéreim, itt vagyunk ennél az időpontnál. És nézzétek meg, annyira pontosan jelkép ezzel a vas és cserép dologgal, lapozzunk vissza a Dániel könyv második fejezetébe, hogy Dániel milyen csodálatosan fogalmaz. A 45. versben így olvasom, hogy ez a helyzet, ez a parázna szövetség a vas és cserép között meddig tart? A legvégéig, amikor jön a kő, igaz? Amikor jön a kő. Mert így fogalmaz a 45. vers, minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt le kézérintése nélkül, és szízúzta vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, tehát ne tévesszem meg senkit, a cserép ugyanúgy a birodalom része. Ugyanúgy a birodalom része. A nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lesz, igaz az állam és bizonyos annak jelentése. Testvéreim, fantasztikus pontosságúak a jövendőlések. Engem annyira lenyűgözött és megdöbbentett az, hogy a Jóisten a vallási ágnak a megjelenését ilyen pontosan jelképeztem már a második fejezetben. Sose értettem. Értitek most már, hogy mi akar ez lenni? Tehát valami elképesztő. Ugye még a 10 újra való szétesés előtt megjelenik. Az állatoknál csodálatos tökéletességgel mutatja, hogy a 10 szarv után tolakszik ki a kis szarv. És testvéreim, most azt látjuk, hogy itt vagyunk az időknek a végén, itt van a vas és cserepet szemléljük egymás mellett, amely megint, és azt kell mondjam nektek, hogy ha jól érzékelem ebből a Jelenések könyve 17. fejezetének a képéből, a legtökéletesebb szövetségben egyesül egymással az egyház és az állam. Ennyire eltalált szövetségük még nem volt. Miből látjuk azt, hogy ez így van, testvéreim? Értitek ti, mi az, hogy a Jelenések könyve 14. fejezet második üzenete miről szól? Az az utolsó záró gondolat, de a második üzenet. Elesett Babilon, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden népnek. Testvéreim, mondjátok meg, miért lesz a legtökéletesebb és eltaláltabb szövetség a világ és az egyház közti paráznaságban. Mi az, hogy a paráznaság haragbora? Mi csinál a bor? Megrészegít. Elveszi a józan ítélőképességet és a világos látást. Minek, miből származik ez a megrészegítő bor, ez a megrészegítő ital, ami megrészegíti az embereket? Minek a haragbora? Parázdaság, haragbora. Mondjátok, miért éppen ez? Mit fog előidézni az emberekben, hogy az állam és az egyház végre teljes és tökéletes szövetségre jut? Mit várnak az emberek, és mit mond az ige sok helyen? Ugye az Ószövetségben is előjött ez a kérdés, meg az Újszövetségben. Mit mond Pál apostol, amikor azt mondja, hogy atyám fiai, az időkről és az időszakokról nem szükségírni néktek, mert az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor? Testvéreim, mondjátok, van itt békesség és biztonság? Emlékeztek, Jeruzsálem pusztulása előtt mit hirdettek a hamis próféták? Ugyanezt. Békesség és biztonság. Most ugyanezt mondják, és ugyanezt az érzést kelti az emberekben az állam és az egyház szövetsége. Gondoljátok meg, mikor a világi hatalom és a megkérdőjelezhetetlen az emberek számára megkérdőjelezhetetlen lelki hatalom szövetségre lép. Nem azt az érzést fogja kelteni majd az emberekben, hogy végre itt a békekorszak, itt van az öröm és a nyugalom világa. Az ezer éves birodalom, ugye ezt gondolják. Testvéreim, gondoljatok bele ebbe, hogy milyen döbbenetes, pontos. És azért ennek hátterén van egy másik megdöbbentő dolog, hogy miért viselnek hatat ezek a hatalmak az Isten népe ellen, mert mi lesz az Isten népe feladata ebben a részegítésben, illetve e közepette a részegítés közepette. Emlékeztetek vissza Jelenések 14-nek ettől a gondolatától, továbbugrik az ige Jelenések könyve 18. fejezetében, mert itt azt mondja, hogy adott inni. Tehát mondhatjuk, hogy itatás alatt vannak a népek, igaz? És mit mond Jelenések 18, hogyan lép tovább? Elesett, beesett Babilon. Hát ezzé, azzá, amazzá, mert az ő paráznáságának haragborából, hogy folytatja? Nem, testvéreim. Hogy folytatja? Nézzétek meg. Nézzük meg. Nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos a két ige közötti különbség.
Ivott.
Ugye, testvérem, hogy egész más? A 14. fejezetben még azt olvassuk, hogy adott inni. Itt meg már ivott. Na és testvéreim, emlékezzetek vissza, Reisinger Jánosnak van ez egy nagyszerű gondolata, ez mindig megdöbbent engem, hogy zsidóul mit jelent a Babilon? Zűrzavar. És sumérul mit jelentett a Babilon? A menny kapuja. Gondoljátok meg a világ számára, akik meg vannak részegülve, és várják a boldogságot, a békességet, az egyház és az állam szövetsége végre megadja az új aranykort, ezeknek az embereknek, akik úgy gondolják, hogy Babilon a mennykapuja, mit fog mondani az Isten népe? Akiket a Szentlélek betöltött az a hatalmas erejével? El kell mondják, hogy ez az, akit ti úgy gondoltok, hogy a mennykapuja. Erről azt mondja, hogy lett ördögök lakhelyével, tisztátalan lélek tömlöcévé, gyűlölséges madár tömlöcévé, mert paráznaság a haragborából. És akkor azt mondja, hogy hallottam nagy szózatot, fussatok ki belőle én népen. Testvéreim, gondoljatok meg, hogy ezt fogja a menny erejével közvetíteni az Isten népe az egész világ számára. És még egy utolsó gondolat, bocsássatok meg, hogy ennyire sokáig tartott. Máté 24-ből értettem most meg egy egészen fantasztikus dolgot, ezt sose értettem. Kérlek, lapozzatok be oda ehhez. Máté 24-ben, ti biztos láttátok már, de én még ezt nem bevallom nektek, Máté 24-ben olvasunk egy fantasztikus gondolatot, a 14. verset, azt kívülről tudjátok szerintem mindnyájan. Azt mondja, az Isten országának ez az evangéliuma, hirdettetik az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És említettem nektek már itt, ti is nagyon szépen emlékeztetek rá, hogy a legfontosabb jel, amitől Jézus óvta az öveit, az a hitet és a félrevezetés volt. És kérdezem tőletek, honnan világos a Szentírásból, hogy Babilon ebből a Máté 24. fejezetéből, hogy minden nép ivott Babilon borából, hogy ez globális hitetés és globális félrevezetés lesz. az az Isten üzenete. De az, az az Isten üzenete. De a másik fele. Mondjátok meg nekem, mert benne van az igében ez is. Az a üzenethirdetés, de mi a... Hogy mi honnan látjuk, hogy már Mátéból... Figyeljetek, így olvassuk Jézus szavait, már is mondom nektek, a 9. verset, figyeljétek meg, 9. vers második része. És gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Tehát az egész világ követni fogja csodálva ezt a hatalmat, amelyről az imént beszéltünk, és az a fantasztikus, és nekem ez volt a megdöbbentő, gondoljátok meg, hogy kik fogják hirdetni bizonyságul az Isten evangéliumát? Az Isten gyermekei, akiknek az életében valóságá válik Krisztusnak a szava. Emlékeztek, azt mondtuk, hogy a Szentlélek kiárasztása, vagy Jelenések 12-17, hogy Krisztusiak lesznek. És most kérdezem tőletek, hogy melyik nemzet nem fogja gyűlölni az Isten gyermekeit? És melyik nemzetnek nem fogják hirdetni az üzenetet? Ez egy fantasztikus dolog. Ezt most értettem meg csak, hogy az Isten népe azokért a nemzetekért fog fáradozni, akik gyűlölik, megvetik és üldözik őket. És gondoljátok meg ezt a hatalmas kontrasztot, hogy az egész világ előtt gyűlöletesek. Mindenki megveti őket, mindenki haragszik rájuk, de közben mindenki számára világos, hogy ezek az Isten gyermekei. Emlékeztek rá, múltkor mondtam nektek a prófétáknak az ügyét, mikor ott Akháb és Ezékiás, ha jól emlékszem, nem emlékszem pontosan a királynak nevére, amikor elmennek a próféták, és mindegyik azt mondja, hogy menjetek el a csatába. Emlékeztek rá? És előhívják Mikeást, és kérdezik tőle, hogy Mikeás, szerinted elmenjünk? És Mikeás mit mond először? Menjetek. És ki az, aki mondja, hogy hazudsz, hogy nem mondasz igazat? Az istentelen. Ugyanúgy, ahogy az Akháb számára világos volt, hogy mi az Isten üzenete, az egész világ számára bizonyság lesz, hogy ez az evangélium az Istené. Az egész világ gyűlöli ennek ellenére az Isten gyermekeit, de ők az egész világ számára hirdetik az Isten üzenetét, és ez lesz az a mondás, amikor azt kiáltják, hogy fussatok ki belőle én népe. Testvéreim, ez a mi feladatunk lesz. Erre kell felkészülnünk. Most készül felülni Babilon a világi hatalom hátára, és hamarosan eljön az idő, amikor az Isten népének fel kell állni, és az Isten lelke meggyőző erejével és hatalmával kell kiáltani, hogy fussatok ki belőle én népen. Testvéreim, hadd bátorítsalak benneteket önálló Biblia tanulmányozásra. Kutassátok a proféciákat, látjátok egyetlen szónak óriási jelentősége van. Az ige kimeríthetetlen tárháza és kincsei ott vannak előttünk. Ne akarjunk mástól olajat venni. Ne akarjunk mástól olajat venni. Én most csak azt mondtam el, ami nekem örömet és boldogságot adott. Higgyétek el, ezeket a gondolatokat életem végéig nem felejtem el, mert ezt az Úr nekem mutatta meg, én értettem meg az igéből. Testvéreim, előttetek is ott az ige. Ez a lényeg, hogy együtt ismerjük meg, ti magatok, kutassátok, az Úr megmutatja majd nektek. Rengeteg profécia van, ami még nem teljesedett be. Ott van például majdnem az egész Dániel 11. Még nem értjük igazán. Testvéreim, ott van a kincs a kezünkben, csak az áll meg, akinek a szentírás a kezében lesz. Ellen White-nak van ez a nagyszerű könyve, a Nagy Küzdelem című könyv. Emlékeztek, van egy egész fejezet, aminek azt a címet szentelte, hogy a szentírás védőbástya. Testvéreim, hogyha nem tanulmányozunk és nem marad meg a szívünkben az Isten igéje saját kutatásra, ha nincs önálló olajunk a szelencénkben, elvisz bennünket és elsodor. Az Úr segítsen meg benneteket önálló Biblia kutatásra, önálló ige kutatásra, hogy magatok ismerjétek meg azt, amit az Úr nekünk üzen, és hogyha ez meg lesz, akkor az Úr be fogja tölteni, hogy bizonyságul hirdetni tudjuk az ő üzenetét. Amen.
Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy te kész vagy megnyitni előttünk az ige ajtaját. Urunk, kérünk, őrizd meg bennünket attól a vesztségtől, hogy másoktól akarjunk olajat venni. Köszönjük, hogy az ige mindnyájunk kezében lehet, hogy ilyen hatalmas kincsünk van. Te segíts bennünket, hogy ez igaz világosságot szolgáljon az életünkben, hogy mi is világíthassunk vele másoknak. Urunk, kérünk, minél hamarabb hozd el országodat. Kérünk azt, hogy ezt várjuk és sietethessük. Segíts bennünket arra az igaz lelki magaslatra emelkedni, hogy a te népeden látszék, hogy valóban a tieid, és hogy bizonságul hirdethessük életünkkel a te szavaidat. Áld meg ezt a gyülekezetet itt, Fehérvár csurgon, tedd hatalmassá és dicsőségessé, tedd igaz világosságá és felemelt várrá, hogy emberek jöjjenek az ő világosságukhoz. Kérünk, hallgass meg bennünket, és tedd meg, amit te elgondoltál velünk. Fiad által. Amen.